a valódi vallási párbeszédet folytatunk. Akkor sok hasonlóságot is látunk, mondja Anselm Grün. A szenvedés témakörét még soha nem láttam így. Bizonyára létezik a szenvedésben való mazikisztikus dagonyázás. Azonban számomra Jézus halálának és feltámadásának központi üzenete az, hogy meg kell tanulnunk az odaadás és az áldozatvállalás aktusává alakítani mindazt, ami kívülről ér minket. Tehát a fájdalmat a szeretet aktusává kell változtatnom. Az édesanyám nagyon egyszerűen fejezte ezt ki. Élete végén betegeskedett, mégis mindig vidám volt. Megkérdeztem tőle, hogy csinálja ezt. Azt felelte, semmiség. A szenvedést felajánlom gyerekeimért és az unokáimért. Az áldozathozatal szó a 60-as években nagyon negatív csengésű volt. Anyám nem ismert más nyelvezetet, azonban a betegséget, amely utolérte, másokért vállalt áldozattá alakította át. Az unokái nagyon szívesen voltak nála. Vannak másféle beteg emberek is, akik folyton panaszkodnak. És ha egy egészséges ember meglátogatja őket, szinte lelkiismeret furdalást keltenek benne. Akik felajánlják a szenvedésüket, arra adnak példát, hogy a fájdalmat nem szabad elfolytanunk, hanem meg kell tanulnunk átalakítani a szeretet aktusává. David Steintrust tovább megy, és azt mondja erre, a hagyományok összevetésénél mindig a legjobbat a legjobbal, a legrosszabbat pedig a legrosszabbal kell összehasonlítanunk. A szenvedésben való dagonyázás a kereszténység negatív vonása is az egyik zsákutcája. De nem ez a jellemző. Szép, hogy az édesanyádat említed, mondja Dávid Steindrászt Anselm Grünnek. A Biblia a héberben épp úgy, mint a görögben, a szenvedést gyakran kapcsolja a szülési fájdalmak képéhez. A szenvedést egy nagyobb és mélyebb életre való megszületés előkészítő fázisának tekinti. Ez az odaadás már a születéssel elkezdődik. Ahhoz, hogy egy gyermek világra jöjjön, az anyának szenvednie kell. Vajon történelmi véletlene csupán, hogy Jézus követésének keresztény útját választotta? Vagy ma már azt mondaná, hogy teljesen mindegy, lehetett volna buddhista is, és az is rendben lenne? A kérdés, hogy tudatosan választotta, hisz mindkét világot, a keresztényt és a buddhistát is jól ismeri. Dávid Steindrászt erre azt válaszolja, ha buddhista környezetben születek, és abban növök fel, talán nem is tudtam volna semmit a kereszténységről, és valószínűleg buddhista szerzetes lettem volna, mert szerzetes akartam lenni. Azonban a kereszténységben nőttem bele, boldog és hálás vagyok ezért. Egyszer beszélgettem Baker Rósival, és azt mondta nekem, most az egyszer akaszt szegre az összes keresztény meggyőződésedet, a beszélgetésünk erejéig képzeld el, hogy hamis az összes meggyőződésed, hogy azonos pályán játszhassunk. Így hát megpróbáltam elképzelni, de nem sikerült túl jól. Ezután egyre erősebben és erősebben próbáltam elképzelni, hogy a keresztény meggyőződéseim tévesek. De végül be kellett ismernem, sajnálom. Egyszerűen nem megy. Nem tudom átlépni a saját árnyékom. Keresztény vagyok, teljesen azonosulok ezzel. Ez azonban csupán annyit jelent, hogy emberi mi voltomat keresztény módon fejezem ki. A tulajdonképpeni, amiről beszélünk, az nem a kereszténység vagy a buddhizmus, hanem az általános emberi. Azt hiszem, a kereszténység legnagyobb érdeme az, hogy valóban az emberi élet lényegéhez vezet. A buddhizmus legnagyobb érdeme szintén az, hogy az emberi élet lényegéhez vezet. Az emberi valóság nagyobb és fontosabb, mint az a forma, amelyben kifejezésre juttatjuk. Azt hiszem, te is hasonlóan látod ezt, de valószínűleg másként fogalmazd rád meg. Anselm Grün erre azt mondja, nagyra becsülöm a buddhizmussal folytatott párbeszédet. de én is teljesen keresztény vagyok. Keresztényként nem szabad fundamentalista szemmel néznünk azt, hogy vallásunk abszolút érvényűnek tekinti magát. Azonban meggyőződésem, hogy az összes út közül Jézus keresztény útja nem az, amit a történelem során mindig hirdettünk, a legember közelibb. Hogy ki is ez a Jézus, azt nagyon gyakran csak a buddhizmussal és a hinduizmussal folytatott párbeszéd során ismerjük fel, mert ez nyitja fel szemünket Jézus olyan vonásaira, amelyek felett a nyugati teológiában átsiklottunk. Ez a Jézus még mindig nagy kihívás számomra, mert ő Isten önközlése. Mélyebben megérthetjük őt, ha elmélyülünk más vallások lényegében. A keresztény hit nem a győztesek vallása. Nem olyan vallás, amely abban hisz, hogyha betartunk bizonyos viselkedési szabályokat, akkor automatikusan elnyerjük az üdvösséget. Abban sem hisz, hogyha egyre mélyebb beavatást nyerünk ezoterikus misztériumokba, feltárulnak előttünk a valóság magasabb szintjei, amelyek az egyszerű emberek előtt eltolában el vannak zárva. A kereszténység azt tanítja, hogy minden ember megértésre, megbocsátásra és Isten kegyelmére szorul. Az egész zsidó keresztény hagyomány és különösen Jézus azt mutatja meg, hogy az a fontos, hogy a szegények pártján álljunk, hogy segítsük az éhezőket, ápoljuk a betegeket, látogassuk a bebörtönzötteket, keressük meg és kísérjük az elveszetteket. Miért ennyire fontos Jézus számára az áldozatok iránti rokonszerv? Jung azt mondta egyszer, hogy az átalakulás legnagyobb ellensége a sikeres élet. Persze az Egyesült Államokban létezik egy keresztény sikerteológia is, amely szerint csak az lehet valóban keresztény, aki sikeres. Ez is veszélyes. Ettől még nem kell a sikerre ferde szemmel néznünk, de Jézus a bűnösök felé fordult, mert ők nyitottak voltak és érezték, hogy meg kell térniük. Ugyanis létezik olyan önelégültség, amelynek az a következménye, hogy elzárkózunk Isten elől, és ezzel egyúttal az emberek elől is. Kifogástalannak véljük magunkat, és úgy gondoljuk, minden rendben van velünk. Önigazolásokat gyártunk, és így élünk tovább. Jézus szemében ez rettenetes dolog. Ő a nyitott embert keresi, aki őszinte. Aki őszinte, az ismeri saját árnyoldalait, hibáit és gyengéit. Természetesen a kereszténységben is voltak túlzások. Például túl hangsúlyozták azt, hogy rosszak és bűnösök vagyunk. Ez Jézus üzenetének meghamisítása. Jézus nem azt mondja, hogy bűnös vagy. A bűnösökhöz fordul, és bízik abban, hogy képesek felemelkedni. Jézusnak ez a magatartása megmutatja, kicsoda Isten. Isten mindenkire figyel. Nem csak a sikeresekre, ez reménysugár minden ember számára. Teljesen egyetértek, mondja Dávid Steindrast, és ezzel kapcsolatban eszembe jut Jézus megkeresztelkedése. Most ünnepeltük. Márk evangéliumában, amely történelmi szempontból a legrégebbi evangélium, egyszerűen csak annyi szerepel, hogy emberek sokasága keresztelkedett meg Jánosnál, és köztük Jézus is. Semmi több. A Máté evangéliumban keresztelő János visszautasítja Jézust, és azt mondja neki, hogy valójában Jézusnak kellene megkeresztelnie őt. Ez a hagyomány nyilvánvalóan később alakult ki. Bárhogy legyen is, Jézus megkeresztelkedett, és ha Jézus valóban ember, kiveszi részét a világ bűnösségéből még akkor is, ha személyesen nem követett el bűnt. Emberi mi voltunkhoz tartozik, hogy részesülünk a megtörtségből, az isteni valóságtól való elválasztottságból. Jézus ezt emberként teljesen elfogadta, és azáltal is megmutatta, hogy megkeresztelkedett. Erről sajnos ritkán prédikálnak, mert a legtöbben Mátéból indulnak ki, és nem Márkból. Vagy Jézus megkísértése a pusztában. Gyakran mitológikusan értelmezzük azt, hogy Jézus Isten fia, mintha csupán Isten lenne. Ő teljesen ember volt, és így ki volt téve a kísértésnek is. Vallási szempontból tehetséges emberek számára különösen nagy a kísértés, hogy visszaéljenek a vallással. s magukat mások fölé helyezzék és különlegesnek véljék. Jézus a kísértésről szóló történetben megtagadja, hogy különleges akarjon lenni. Teljesen ember, mégis csodákat tesz, nem akar guru lenni, aki után alázatosan fut mindenki. És még egy lépéssel tovább is megy, amikor őt valaki jó mesternek szólítja, megkérdezi tőle, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egyedül az Isten. Ez a kijelentés egészen biztos Jézustól származik, mert az evangélisták ilyesmit nem adtak volna a szájába. szent, bűnös és elhívott, vagy az egyház a látszat és a valóság közt. Ha szétnézünk a világban, azt látjuk, hogy az emberek többsége vallásos. Ha azonban közelebbi pillantást vetünk rá, láthatóvá válik, hogy a kereszténységben, de többi vallásban is egyre többen elégedett ennek a vallási intézményekkel. Az emberek szkeptikusabbá válnak, ez valószínűleg azzal van összefüggésben, hogy a szervezett vallás létrehozott egyfajta fast food vallást, és nem a hiteles Isten tapasztalatra, hanem sokkal inkább egyfajta vallásos biztosítási rendszerre támaszkodik. Így a vallásos élet abból áll, hogy teljesítünk bizonyos kötelezettségeket, követünk bizonyos viselkedési szabályokat azért, hogy tagjai lehessünk egy olyan csoportnak, amely különbnek és megváltottnak számít. Ezzel szemben melyek a jellemzői a hiteles keresztény életnek? Valójában milyennek kellene lenni az egyháznak, hogy valóban a hívők közössége legyen? Egyrészt az egyháznak olyan közegnek kellene lennie, ahol spirituális tapasztalatok születhetnek, ahol az emberek saját személyes tapasztalatot szerezhetnek Istenről. Az egyháznak olyan helynek kell lennie, ahol a világban megbántott és megsebzett emberek elfogadásra lelnek. Természetesen, mint minden más intézmény, úgy az egyház is ki van téve a hatalom kísértésének. Fennállt annak a veszélye is, hogy félelmet kelt az emberekben, és azzal fenyegeti őket, hogy nem jutnak a mennybe. Vagy ki volt téve annak a másik veszélynek is, hogy erősítette az emberek hivalkodási és narcisztikus hajlamát, mert azt mondta nekik, ha imádkoznak, akkor különlegesek, és nem olyan elveszettek, mint a többiek. Ennek a veszélynek is sokan kiteszik magukat, mikor azt hiszik, hogy velük nem történhet semmi, ha templomba járnak. Ezek olyan képek, amelyek nem átalakítják, hanem erősítik az infantilizmust és a narcizmust. A hitegyházi útja olyan út, amelyen teljes valóságommal és összes árnyoldalammal együtt találkozom Istennel. Elé tárom valóságomat, és érzem, hogy ő mindezt át tudja alakítani. Ez a legfontosabb számomra, nem pedig az, hogy magamat mások fölé helyezzem. A veszély bizonyos fundamentalisták esetében abban a hozzáállásban rejlik, hogy önmagukat másoknál jobbnak gondolják, mások fölé helyezkednek, megalázzák a többieket. Ennek azonban semmi köze az átalakuláshoz. Hansen Grün mondja továbbra is, a filozófia tanárom, Augustinus Karl Bucherer Huldenfeld azt mondta egyszer, akkor kezdődik egy nagy probléma, amikor az egyetlen igaz Isten hívői az egyetlen igaz Isten hívőkké válnak. Abban a pillanatban, amikor önmagamat vagy a csoportomat abszolutizálom, romlásnak indul a vallás.
Most nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Most megnyugszom én, most elpihenek, békén, szabadon, mint gyöngegyerek, és nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Még ölel a fény, és ölel a csend, árad belém, újjá teremt, nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Új gyümölcs terem, másoknak terem, érik csendesen, erő győzelem, ha nem teszem semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten.
Istenem, jöjj segítségemre!
Uram, segíts meg engem!
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
Halleluja! Krisztus tündöklő nappalunk, az éj árnyát eloszlatod, kit fényből fénynek val a hit, és fénnyel áldott szentjeid.
Esengünk hozzád, Szent Urunk, míg tart az éj, vigyázz reánk, találjunk benned pihenést, adj nyugodalmas éjszakát.
Mikor lecsukjuk két szemünk, a szívünk virrasszon veled, őrködjék mindig jobb kezed, hűséges híveid felett.
Védelmezünk, tekints le ránk, igázd le ellenségeink, vezess szolgáidat, kikért véred váltsága volt a bér.
Legyen most néked Krisztusunk, és Szent Atyádnak tisztelet, s a Szentléleknek is veled zengjen dicséret szüntelen.
Amen.
Légy védelmező Istenem, és menedéket adó házam. Te vagy Uram én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem. Igazságodban szabadíts meg engem.
Fordítsd felén füledet. Siess, Uram, ments meg engem.
Te légy oltalmazó kősziklám és megerősített házam, hogy megszabadíts engem.
Erősségem és menedékem valóban Te vagy. Neved miatt vezess és irányíts engem.
Kiszabadítasz a hálóból, amit titkon vetettek nekem, mivel Te vagy az én erősségem.
Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Megváltottál engem, hűséges Istenem.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
Légy védelmező Istenem, és menedéket adó házam.
A mélységből kiáltok, Uram, hozzád. Istenem, figyelj a szómra.
Fordulj felém, és hallgass figyelmesen. Könyörgésem hangos szavára.
Ha bűneinket, Uram, felrovod, Uram, ki az, aki előtted megállhat?
De nálad bocsánatot nyer a vétek, ezért félve tisztelünk téged.
Remélek az Úrban, benne remél a lelkem, és bízom ígéretében.
Lelkem várja az Urat, jobban, mint éjjé őr a hajnalt.
Bizony jobban, mint éjjé őr a hajnalt. Várja Izrael az Urat.
Mert az Úrnál van az irgalom, és bőséges a megváltás nála.
Választott népét ő váltja meg minden bűnétől.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
A mélységből kiáltok, Uram, hozzád.
Ne vétkezzetek, a nap ne nyugodjék le haragotok fölött, ne adjatok teret a sátánnak.
Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
Kezedbe ajánlom lelkemet.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén.
Könyörögjünk. Szelíd és alázatos szívű Urunk Jézus Krisztus, aki édes igát és könnyű terhet raksz követőidre, fogadj jóságosan mai napunk jó szándékait és tetteit. Adj nyugalmas éjszakát, hogy holnap készségesebbek legyünk szolgálatodra, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Amen.
Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Amen.
Üdvözítünk, édesanyja, mennyeknek megnyílt kapuja, tengerjárók szép csillaga, boldogságos Szűz Mária. Légy segítség hű népednek, az elesett bűnösöknek, ki szülője Istenednek, anyja lettél teremtődnek. Mert angyali köszöntésre rád szállott az Úr szent lelke, ekkor lett az örök ige, Szűz méhednek szűz gyümölcse. Azért édes Isten anyja, légy bűnösök szószólója, botló lábunk támasztója, üdvösségünk nyílt kapuja. Adjunk hálát az Istennek, Atya, Fiú, Szentléleknek, három személy felségének, egy mi voltú Istenségnek. Atyánk, te vagy a mennyekben, mi itt vagyunk, vakon a földön lenn. Csak álmodunk egy országról, álmodunk, de oly távol szívünktől. Ma már a menny. Atyánk, kenyeret adj nekünk, de étken túl másra is éhezünk. Felednénk a tegnapot, de nem látunk új holnapot, tört remény az életünk. Földre, új égre vár, ó, Atyánk, itt e nép, várja lelked tűzjelét. Úgy kell a lángnyel, mely messze űzi
szívünk éjjelét, hozd előtt égi szél, kell a tűz, kell a láng, kell a fény. Mi atyánk, nézd ez a nemzedék, a szebb jövőt önmaga tépi szét. A széles úton légy velünk, emelj föl, ha vétkezünk a szebb jövőt, te add nekünk. Új földre, új égre vár, ó atyánk, itt e nép, várja lelked tűzjelét. Előtt égi szél, kell a tűz, kell a láng, kell a fény. Új földre, mennyekben mi itt vagyunk, vakon a földön len, csak álmodunk egy országról, álmodunk, de oly távol szívünktől, ma már a menny.
Szülessünk újjá! Karácsony Tibor atya műsorát hallották.